Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és mielőtt olvasnánk a mai igehirdetésnek az alapigéjét, röviden utalnom kell arra, hogy miért alakult ki a múlt évi utolsó prédikátor értekezletünkön az az elhatározás, hogy ennek az új esztendőnek az első, második, negyedévében az országban mindenütt körzeti istentiszteleteket tartsunk, és pedig ugyanarról a témáról. Mert úgy láttuk, hogy a múlt év utolsó negyedévében egy olyan mérföldkőhöz érkeztünk, a Biblia úgynevezett üdvtörténeti proféciáinak az teljesedésében, hogy szeretnénk, ha ezt minden testvérünk világosan látná, és a profécia beteljesedésének a további kibontakozását mindenki értő szemmel tudná kísérni, és főképpen levonnánk a gyakorlati következtetéseket ebből a magunk számára, hogy Krisztus megígért visszajövetele valóban nagyon közel van hozzánk, és az életünkben a fókusznak, a erre való készülésnek kell lennie. Hát olvassuk el akkor most a mai igehirdetés alapigéjét, Jelenések könyve 13. fejezetéből, a 11-től a 14. verset. Mindössze ezt a néhány Biblia verset szeretnénk nagyon pontosan jól megérteni mindannyian. A délutáni beszélgetésben rögtön jelezném, hogy bármilyen kérdést lehet feltenni, és igyekszünk ott a gyakorlati következtetésekre is hangsúlyt tenni. Itt most megpróbálom csak a leglényegét ennek a néhány Biblia versnek kifejteni. Itt jelzem, hogy ha néhány perccel túllépjük a 12-t, elnézést kérek, én próbálom pontosan tartani, de ez egy nagyon nagy téma. Tehát Jelenések könyve 13. fejezetéből olvasom a 11. verstől a 14-ig. Azután láttam más fenevadat feljönni a földből, amelynek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. És az előbbi fenevad minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a föld lakosait a jelekkel, amelyek adattak néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevad képét, amely fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. Egy szimbolikus, szimbólumokkal teli profétikus szakaszt olvastunk föl, és az mindig egy alapvető szabály, hogy legelőször a szövegösszefüggést kell megnézni. Ugye Jelenések könyvében négy nagy üdvtörténeti vázlat profécia van, és a negyedik ezek közül a 12. fejezetben kezdődik. Ugye, hogy üdvtörténeti vázlatprofécia az azt jelenti, hogy valamilyen nézőpontból bemutatja a megváltás terve körül folyó küzdelmet a proféta vagy az apostol korától, aki ezt a kinyilatkoztatást kapja, egészen a Krisztus végső hatalom átvételéig, a megváltási szerv célba érkezéséig. Tehát a 12. fejezetben kezdődik a 4. vázlatprofécia Jelenések könyvében, és ennek az a szempontja, hogy miképpen támadja az ős ellenség a Krisztus hívő egyházát évszázadokon át, egészen a Krisztus eljöveteléig bezárólag. És a 17. fejezetig visz el egy tömör történeti áttekintés, mert a 12. fejezet ezt tartalmazza, és a 17. vers már a végidő korszakáig vezet, és ez a jellegzetesség ennek a 4. vázlat proféciának, hogy egészen tömör a történeti áttekintés, és a 13. fejezettől egészen a könyv végéig, leszámítva az epilógust, végig a végidő eseményeinek a részletezésével foglalkozik. Tehát ez az a vázlat profécia szentíráson belül, amely a legbővebben, a legrészletesebben szól, hogy milyen lesz a jelen történelem utolsó felvonása, a megváltási terv célba érkezése szempontjából. És hadd olvassam el akkor a 12. fejezet 17. versét, mert ez vezeti be az összes továbbit, amiről még a 12. fejezetben szó, illetve a 4. vázlat proféciában szó lesz. Így olvasom a 17. verset. Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, és egy kicsit javított fordításban olvasom, nem így, ahogy itt írja, mert itt fontosak a javítások az eredeti görög szöveg alapján. Tehát megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy háborút indítson az ő magvának maradéka ellen, akik Isten parancsolatait megőrzik, és akiknél a Jézus Krisztus bizonyság tétele van. Ugye röviden azonosítsuk a jelképeket, ugye ne a mesebeli hétfejű sárkányra gondoljunk természetesen, hanem a 12. fejezet 9. verse pontosan azonosítja, az eredeti szövegben a sárkánynak fordított szó óriás kígyó. És így olvassuk itt a 9. versben, és vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak. Csak eddig olvasom, tehát azonosítja, hogy ez a drakón, ez az óriás kígyó, ez valójában sátánnak a szimbóluma, a bűn szerzőjének és a jelenleg a világ fejedelmének a szimbóluma, és az asszony pedig, mert azt mondja, elment, hogy háborút csináljon az asszony magvának maradéka ellen. Ugye a 12. fejezet első verse mutatja be ezt az asszonyt, az a szimbolika az egész Szentíráson végigvonul, Ó és Új Szövetségben is megtalálható, hogy a megváltó Krisztus a vőlegény vagy a férj, és az ő hívő népe, az ő menyasszonya vagy felesége, ugye a házassági szeretett szövetséghez hasonlítja Krisztus és a hívő népe kapcsolatát. És itt a 12. fejezet első versében egy olyan asszonyt látunk, aki a napba van öltözve, a hold van lába alatt, és 12 csillagból való korona a fején. Ugye ettől a háromtól származik minden világosság a földünkön, fizikai értelemben, a naptól, a holdtól, a csillagoktól. És ez azt fejezi ki, hogy ez az asszony átvitt értelemben a világ világossága. Ugye Krisztusról mondja az írás, ő maga mondta magáról, én vagyok a világ világossága, és a tanítványai, az igaz követői, amennyiben valóban őt tükrözik vissza, és az ő evangéliumát képviselik, Jézus azt mondta róluk, ti vagytok a világ világossága. Ugye a hegyi beszédben hangzott el, és ez egy nagyon felelősségteljes dologgal szembesít bennünket, mert mintha Jézus azt mondta volna, az igazi világosságot vagy ti képviselitek, vagy a világ nélkülözi az igazi világosságot, nem ismeri meg Krisztus. Ez a ti feladatotok, hogy az igazi világosságot, aki Krisztus, képviseljétek. Mert vagy ti vagytok, vagy nincs a világnak ez a világossága. Tehát a hívő egyházról, az igazán hívő egyházról van szó, és ezt teljesen bizonyossá teszi a 17. vers, amit idéztünk, mert a hívő egyháznak a maradékát hogy jellemzi? Az asszony magvának maradékát? Megtartják Isten parancsolatait, és megvan náluk a Jézus bizonyság tétele. Tehát nem kérdés, hogy az asszony kiket szimbolizál. És ezek után még azt szeretném megjegyezni, hogy a Krisztus igazán hívő egyháza az mindig egy kisebbség, egy erős kisebbség. Ahogy Jézus előre megmondta földi életében, hogy ez az idők végéig így lesz, hogy tágas az a kapu és széles út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak, és szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre, az örök életre visz, és kevesen vannak, akik azon járnak. De egy valakinek mégis a figyelme legfőbb tárgya, ez a hívő egyház, a keskeny úton járók, ez pedig az ős ellenség, sátán. Mert az ő ambíciója az volt, hogy Isten fölé kerekedjék, de ha ezt nem tudta elérni, akkor szeretné, ha legalább ez a föld osztatlanul az ő birodalma lenne, és neki útjában azok vannak, akik naponta őszintén imádkozzák, hogy jöjjön el a te országod, térjen vissza Isten a te uralmad a földre, és akik az Isten országa törvénye szerint élnek, megtartják Isten parancsolatait, és megvan náluk a Jézus bizonyságtétele. Tehát azt olvastuk itt, hogy megharagszik rájuk, és mi ennek a haragnak az oka, ha valaki a 12. fejezetet végigolvassa, akkor megérti, hogy mindent bevetett ellenük, üldözést, mindent, ami lehetséges, és mégsem tudta őket eltüntetni a földről. És mintha azt mondaná, hogy Krisztus eljövetele küszöbén a végidőben megharagszik, és olyan háborút akar indítani ellenük, hogy elérje a célját, hogy megsemmisítse őket. És hogyan látjuk, hogy a 13. fejezet tényleg ennek a háborúnak a szereplőiről szól, hogy kik azok a földi hatalmak, illetve melyek azok a földi hatalmak, amelyeket felhasznál a hívő maradék, a valóban hívő egyház üldözésére, támadására. Ugye ez a jelkép, hogy fenevad, ugye ez az egész Bibliában ugyanazt jelenti. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a Bibliában egységes jelképrendszer van. Nem olyanok ezek a bibliai proféciák, hogy fantáziálhatunk, és akkor egyik így értelmezi, másik úgy találgatja. Nem, hanem ez egységes jelképrendszer. Ugye tehát fenevad vagy vadállat, azzal különböző világi hatalmakat jelképez a Szentírás. Ez nem csak azért kézenfekvő jelkép, mert sokszor még a címerében a különböző hatalmak valamilyen állattal jelképezik magukat, hanem legfőképpen azért, mert visszaélve a feladatukkal, hiszen a vízözön óta, a vízözön utáni világban Isten maga rendelte el, hogy legyen igazságszolgáltatás, legyen földi kormányzat, de az lenne a feladata, hogy a hozzátartozóknak a legalább viszonylagos békességéről és a megélhetéséről és a jólétéről gondoskodjék, de ezzel szemben nagyon sokszor visszaélnek a feladatukkal, és vadállatokként, fenevadként viselkednek. És akkor nézzük csak, hogy hol látjuk azt, hogy itt tényleg a 13. fejezet arról szól, hogy milyen földi hatalmakat használ fel az utolsó nagy háborújához Isten egyháza ellen. Így olvasom a 2. vers végén, ugye a fejezet első versére csak érintőlegesen fogok utalni, és itt azt olvassuk az első fenevadról, amely ebben a fejezetben szerepel, amelyet a tengerből látott kiemelkedni. A 2. vers vége azt mondja, és a sárkány adta az ő erejét annak, és az ő királyi székét és nagy hatalmat. Itt pedig ebben a szakaszban, amit részletesen akarunk venni, azt olvastuk az első versében ennek a szakasznak, a 11. versben, azután láttam más fenevadat feljönni a földből, amelynek két szarva volt, bárányéhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. Szeretném kérdezni, hogy utal a profécia, hogy mindegyiket az ős ellenség használja föl eszközül? Az egyikről azt mondja, hogy adta neki az ő királyi székét és nagy hatalmát, a másikról pedig azt mondja, hogy jámbornak látszik, de úgy szól, mint a sárkány. Ezért nem is csodálkozhatunk, hogy a fejezetben majd arról lesz szó, hogy ezek együttműködnek egymással, egymást erősítik, hiszen az inspirátor mögöttük ugyanaz. És ezek után csak egész röviden azonosítsuk az első fenevadat. Azért kell ezt megtennünk, mert ugye úgy olvastuk mindjárt a 12. versben, hogy ez a második, ez a földből feljövő fenevad, ez az előbbi fenevad minden hatalmasságát cselekszi. És azt cselekszi, hogy a föld lakosai imádják az első fenevadat. Ez azt jelenti, hogy nem tekinthetünk el attól, hogy röviden ne azonosítsuk, mert ennélkül nem értjük meg azt a szakaszt sem, amit most szeretnénk pontosan megérteni. Két támpont van ahhoz, hogy azonosítsuk ezt az első fenevadat. Az egyik támpont az, hogy az 5-től 7. vers itt a 13. fejezetben egy idézett csokor Dániel könyve 7. fejezetéből. otthon majd ajánlom, hogy mindenki így hasonlítsa össze, hogy az 5-től 7. versben minden elem idézett Dániel könyve 7. fejezetéből, az úgynevezett kis szarvnak a jellemzéséből. Itt hadd említsük meg, hogy ez is egy egész Szentíráson végigvonuló jelkép, és nagyon kézenfekvő jelkép, hogy a szarv az pedig mindig a hatalomnak a szimbóluma. És Dániel könyve 7. fejezetében azt találjuk, hogy ugye ott úgy látta, hogy a viharzó tengerből, ugye a tenger meg mindig a népek, sokaságok, nemzetek szimbóluma, ez is kézenfekvő, ezt így ki is mondja a Biblia ennek a jelképnek az azonosítását, hogy a viharzó tengerből, a népek háborúiból egymás után 4 fenevadat látott kiemelkedni. Ugye Dániel proféta az ókorban élt, tehát az ő korától kezdve bemutatta, hogy 4 nagy birodalom emelkedik ki a háborúkból, a nemzetek viszályából, és a 4. látta azt, hogy annak 10 szarva volt, és hogy a 10 szarv között egy kis szarv kezdett növekedni, de végül mindegyiknél nagyobbá lett, és hatalmat szerzett, nagy hatalmat szerzett. Ezt a szimbólumot, ennek a 4. birodalomból kinövő kis szarvnak a szimbólumát, majd mindjárt mondom, hogy ki azonosította legelőször, ez nagyon érdekes. De annyit jegyezzünk meg, ugye ezt gondolom a jelenlévők közül legtöbben tudják, hogy melyik volt ez a 4 nagy birodalom, Dánieltől elkezdve. Az első volt a babilóniai, a második a méd-perzsa, a harmadik a Nagy Sándorféle hellén birodalom, és a 4. a római birodalom. Tehát úgy ábrázolta a profíció, hogy a 4. a római birodalomnak a szétoszlása között emelkedik fel ez a kis szarv. Mert azért volt 10 szarva fején, ami jelezte, hogy ez a hatalom aztán részekre bomlik, és hogy ezek között kezd fölnövekedni egy kis szarva, amely azonban mindegyiknél nagyobbá lesz, és különleges tevékenysége lesz. Nos, 1241-es Regensburgi zsinaton Salzburgi Eberhard érsek azonosította ezt először, legalábbis a fellelhető dokumentumok szerint. Ő volt az, aki noha a középkori egyháznak a főpapja volt, mégis azt mondta itt a zsinaton, és ezt a bajor évkönyvek megőrizték, azt mondta, hogy az az ember, aki a szolgák szolgája, uraknak ura akar lenni, és elviselhetetlen uralkodással gyötli a keresztény népeket. És akkor szólt arról, hogy hát így ábrázolja a professzor, hogy a 4. birodalom megoszlása idején emelkedik fel, és azt mondja, ki ne látná ennek a proféciának a teljesedését, ez már régóta teljesedésbe menne. Aztán a 16. századi reformáció ugyanígy azonosította ezt a jelképet, tehát ez nem a mi találmányunk. A másik támpont pedig az első fenevad azonosításához, hogy mond róla egy olyan jellegzetességet, amely senki másra nem illik, annyira egyedi jellegzetesség. Azt mondja róla a 3. versben, hogy halálos sebet kap, de a halálos sebe meggyógyul, és végül az egész föld csodálva követi. Ez annyira feltűnő jellegzetesség a római pápaság történetében, hogy ugye a nagy francia forradalom nyomán tényleg halálos sebet kapott. 1798-ban a forradalmi Franciaország seregei bevonultak Rómába, nagyon határozottan és agresszíven léptek föl. Ugye a pápa bezárkózott előzőleg a Sixtus kápolnába, a bíborosaival, ők azt fejszetcsapásokkal betörték, a pápát fogságba vitték Franciaországba, a bíborosokat bebörtönözték, és kiplakátolták az egész Rómában, miután kikiáltották a római köztársaságot, hogy a pápai állam örökre megszűnt. Ugye jelenleg csak egy kis Vatikán állam létezik, de a középkoron át Itália nagy része a pápai állam volt. Tehát világi hatalma volt, ugye a középkoron világi hatalom alapja a föld terület volt, és a pápának külön országa volt. És ez volt a halálos seb, ami nem csak annyit jelentett, hogy a világi hatalmát elveszítette, hanem azt is jelentett, hogy a presztízsén óriási sebet ütött ez az esemény. És ez a halálos seb csak 1929-ben kezdett gyógyulni, amikor ugye a Mussolini Olaszországa kiegyezett a pápasággal, addig ők teljesen visszavonultak egy ilyen sértett pozícióba, és akkor ő kiegyezett, és a kiegyezés tárgya volt, hogy csak egy mini területet ugyan, a mai Vatikán állam területét, de azt a szuverén országaként kapja meg. Ettől kezdve újra egyszerre világi és vallási hatalom. Államfő is, és szentszék is. Egy vallás feje is, és egy kis államnak a szuverén uralkodója is. De a halálosabb gyógyulása az még folyamat, egészen addig kell hatnia a profécia szerint, ahol még ebben a pillanatban nem tartunk, de sok jel mutat ebbe az irányba, hogy végül az egész föld csodálva követi. És ezek után akkor most már térjünk oda, hogy látjuk, hogy ki az első Ferevad, térjünk ide a felolvasott ige szakaszhoz, és olvasom a 11. verset újra. Azután láttam más fennevadat feljönni a földből, amelynek két szarva volt, bárányéhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. Feltűnő, hogy ez a földből jön fel. Tehát nem népek háborúiból emelkedik ki, mint a legtöbb nagy birodalom, meg maga a pápaság is, ugye itt a nyugat-római birodalom felbomlása után dúló háborúkból emelkedik fel. És még egy nagyon fontos vonatkozás is van, mert a 12. fejezetben, a 16. versben azt olvassuk, hogy miközben ez a sárkány, az a sátán folytonosan üldözte a hívő egyházat, akkor azt olvassuk, hogy de segítségül lett a föld az asszonynak. Megnyitotta a föld a száját, és elnyelte a folyóvizet, amelyet a sárkányező szájából utána bocsátott. Ugye előzőleg úgy ábrázolja, hogy hívő egyház menekül a pusztába, de még utána oda is folyóvizet bocsát, hogy onnét elragadja, elpusztítsa, és azt mondja, egyszer csak segítségül lett a föld az asszonynak. Hát ezt már nagyon régen azonosították. Ugye itt Európában még a 16. századi reformáció után is rettenetes vallásháborúk dúltak. És a kialakult protestáns egyházak is sokszor államegyházzá lettek. Például az anglikán egyház is, ugye, a feje is a király lett, abszolút összefonódás. És akik valódi reformációt akartak, nem csak egy felszínes, hanem mindenben visszatérni a Szentíráshoz, azokat sokszor már a protestáns államegyház üldözte, mint ahogy illetve Angliában is, és akkor elindultak egyesek, először Hollandiába menekültek a teljes reformációhoz ragaszkodó hívő protestánsok közül, majd onnét 1620-ban először az első csoport, őket úgy nevezik, hogy zarándok atyák, ugye az Atlanti óceánon átmentek az észak-amerikai földrészre, amit az angol király, aki a maga területének tekintette, engedélyezett nekik, mondván, jó, itt nem tűröm meg őket az országba, menjenek erre a lakatlan földrészre, hogyha az ő lelkismertük szerint akarnak élni. Így lett segítségül a föld az asszonynak. Ugye Atlanti óceánon már nem lehetett hadseregeket küldeni utána, és ami még inkább kizárta ezt a lehetőséget, hogy ott üldözze őket, hogy ott olyan államalakulat jött létre, amely szétválasztotta az államot és az egyházat, és lelkismereti szabadságot biztosított az ott élőknek. Akkor tehát, amikor azt mondja, hogy ez a fennevad a földből jött ki, akkor ez kettőt jelent. Földből nőtt ki, pontosan így mondja. Egyrészt azt jelenti, hogy abból a földből, amely korábban segítségül lett az asszonynak. Másrészt pedig azt jelenti, hogy egy tünemény, mert az a kifejezés, hogy nőtt ki a földből, az olyan, amit mi is szoktunk mondani, hogy hát ez meg a földből nőtt ki, ami a meglepetésszerűen gyorsan megjelenik. És most gondoljunk egy pillanat arra, hogy az észak-amerikai földrészen létrejött Amerikai Egyesült Államok, amely hát először ugye a hívő protestánsok alapoztak meg, gondoljunk arra, hogy ez olyan gyorsan lett a világ első hatalmává, hogy ez egy igazi történelmi tünemény. Ugye 1776-ban született meg a függetlenségi nyilatkozat, ettől fogva ez egy önálló állam, és a második világháború végéig nem telik el 200 esztendő, és ez ami mintha a földből nőtt volna ki, tüneményszerűen, hiszen egy civilizálatlan és nagyrészt lakatlan földrészen indul el, és már a második világháború lévén a világ első hatalma is beleavatkozik a világháborúba, és lezárja. Tehát tényleg a földből nő ki, abból a földből, és mintha a földből nőtt volna ki. És azt mondja róla, hogy bárányhoz hasonló kész szarva van, ugye a bárány az a fiatal lyuk, tehát még ennek a hatalomnak a fiatalságára is utal, és ugye a bárány szarva az egy ártalmatlan valami, de azt mondja, úgy szól, mint a sárkány. Ez nagyon érdekes egyébként, csak megjegyzem, hogy néha egyes mondások, annélkül, hogy akitől származnak, tudná, hogy bibliai profécia visszhangzik benne, nagyon pontosan fogalmaznak. Az Amerikai Egyesült Államok egy híres elnöke volt, Theodore Roosevelt. És Theodore Roosevelttől származik ez a mondás, mindig szeliden szóljatok, de legyen nálatok egy jókora furkósbot, akkor sokra vihetitek. Ugye milyen érdekes, mennyire visszhangzik benne a profécia, hogy báránynak látszik, de úgy szól, mint a sárkány. Nem tudom, hogy mindenkinek ismerős-e, hogy ki azonosította legelőször ezt a jelképet. Ez John Andrews volt, az advent mozgalomnak az egyik első úgynevezett úttörője. Ő 1851-ben egy cikkben leírta, hogy ez a hatalom nem lehet más. Ugye korábban nem is kereshetjük ennek az azonosítását, hiszen ez egy fiatal hatalomként emelkedett föl. És ő mivel azonosította a két bárány szarvat? Ő azt mondta, hogy azért, mert az Amerikai Egyesült Államok köztársaság, másrészt pedig protestáns, mert akkor még döntően az volt, azt mondta, hogy hát ez mindegyik jámborságot biztosít, egyik se üldöző hatalom, a köztársaság sem, a protestánsok sem, tehát ezért jámbor. És mivel azonosította akkor ő 1851-ben, hogy úgy szól, mint a sárkány. Azt mondta, hogy ő ebben vélte akkor felfedezni, hogy például a rabszolgatartás. Ugye ez jó tudni, hogy az advent mozgalom alapítói mind evolucionisták voltak, mind a rabszolgatartás ellen emelték fel a szavukat, amely a déli államokban volt. Olyannyira, hogy egy másik alapító atya az advent mozgalomnak, Lávboró, ő azt mondta, hogy az alkotmány tulajdonképpen ki kellene javítani, mert így ellentmondás van az alkotmány és a gyakorlat között, mondta ironikusan, azt kellene írni az alkotmányban, hogy Isten minden embert szabadnak és egyenlőnek teremtett, kivéve 3 millió rabszolgát. Mert azt mondja, akkor lenne a gyakorlat egységben az alkotmánnyal. De nekünk ma már sokkal nagyobb távlatunk van ahhoz, hogy lássuk, hogy mit jelent ez az ellentmondás, hogy báránynak látszik, de úgy szól, mint a sárkány. Az utóbbi idők fejleményeit mindenki tudja, és azt hiszem, hogy eléggé hallatszik a sárkány hang. Ugye, amit itt a profécia mond, hogy jámbornak látszik, de úgy szól, mint a sárkány. De nézzük tovább a proféciát. Azt mondja a 12. versben, az előbbi fenevad minden hatalmasságát cselekszi ő előtte. Hát itt teljesen megdöbbenünk, és azt mondjuk, ez hihetetlen. Hát a pápaság minden hatalmasságát cselekedni fogja ez az ország, amely élesen szétválasztotta az államot és az egyházat, és alapelve, hogy szabadságot mindenkinek, lelkismereti szabadság biztosítása. Ugye ez abszolút hihetetlennek látszik. Hiszen gondoljunk csak a középkori inkvizíció borzalmaira, mindenre, és azt mondja, hogy minden hatalmasságát cselekedni fogja. Ugye az egyik alapító atya az Amerikai Egyesült Államoknak, Jefferson, ő azt mondta, hogy az állam és az egyház között falnak kell épülni, abszolút szét kell választani. Az külön érdekes, hogy ezt a hasonlatot, ezt Roger Williams-től vette, attól a hívő prédikátortól, aki Amerikában elindította ezt a gondolatot, és aki annyira küzdött a lelkiismereti szabadságért, még 1644-ben jelent meg a híres könyve, az Üldözés véres tana. Ezt csak örömmel mondom, hogy reméljük, hogy ebben az évben ki tudjuk adni magyar fordításban, mert ez egy nagyon-nagyon időszerű könyv. És akkor visszatérve ide, nem csak azt mondja, hogy az előbbinek minden hatalmasságát cselekszi, hanem azt is mondja, azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. Ugye ezt mindenki tudja, hallja, hogy az imádás az egy vallási fogalom, ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy ez az állam egy vallási követelményt fog támasztani, ami a jelenlegi alkotmánya alapján elképzelhetetlen. Mert az amerikai alkotmány egyes számú kiegészítő pontja az azt mondja, hogy az amerikai kongresszus sem nem tilthat, sem nem támogathat semmiféle vallási törekvést. Mert az egyház és az állam között falnak kell lenni. És itt meg azt mondja, hogy imádásra készteti a föld lakosait. Elsősorban a föld az lehet a saját országa is, de lehet a föld lakosa is. Elsősorban a saját országáról van szó, aminek a befolyása aztán szélesebb körben is ad. Tehát, hogy abszolút Istennek kiáró, feltétlen engedelmességgel adózzanak a pápaságnak. Ezt nem lehet másképp érteni. Azt fogja végül cselekedni, hogy abszolút Istennek kiáró tisztelettel, engedelmességgel adózzanak. De olvassuk tovább is. Azt olvassuk a 13. versben. És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a föld lakosait a jelekkel, amelyek adattak néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevad képét, amely fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. Akkor itt egy fordítás, helyesbítés szükséges, mert amikor azt mondja, hogy csinálják meg a fenevad képét, hát mire gondol az ember, egy képre, vagy mire? De az eredeti görög szövegben az a szó szerepel, aminek az jelentése az, hogy kép más, hason más. Ugye, az eddigiekkel összhangban. Hogy jobban lássuk ezt, hogy milyen jelentősége ennek a szónak, a zsidókhoz írt levél első fejezetében azt mondja Krisztusról, hogy ő az atya valóságának képmása, és ugyanez az eikon görög szó szerepel ott is, dicsőségének visszatükröződése. Tehát azt mondja, hogy arra bírja rá a saját országa lakosait, hogy megcsinálják a fenevadnak a képmását, a hasonmását. Hát ez egy döbbenetes kijelentés, és itt mindenkinek a figyelmét felhívnám arra, hogy amiről én most itt szólok az igehirdetés keretében, ahhoz olvass el, aki csak teheti otthon, az Ellen White Nagy Küzdelem című könyvéből az Isten törvénye változhatatlan című fejezetet. Ebben a fejezetben megtaláljuk nagyrészt azokat a gondolatokat, amire én is ráirányítom a figyelmet, és ez annál döbbenetesebb, mert ez a könyv 1888-ban íródott. Ugye? Tehát hihetetlen, ugye, hogy durván 250 évvel ezelőtt, és akkor vagy 150, az volt a jó, igen, 150 évvel ezelőtt, tehát 1888-tól máig durván 150 év, és akkor még ezek a dolgok sehol nem voltak, körvonalakban sem láthatóak, és mégis abban a fejezetben elolvashatjuk a lényegi magyarázatát ennek a proféciának, mert például azt mondja, hogy mivel így fogalmaz a Biblia, hogy azt mondja a föld lakosainak, hogy csinálják meg fenevad képmását, azt mondja, ez olyan országra utal, ahol a törvényhozó hatalom a nép kezében van. Az ország a lakosait kell meggyőzni erről. És azt a kérdést is ott felteszi abban a fejezetben, hogy hát mi lehet a fenevad képmása. Azt mondja, ahhoz, hogy megtudjuk, ahhoz az első fenevadnak a lényegi tulajdonságát kell megfigyelni, mert annak a képmását, a hasonmását csinálják meg. És ha feltesszük a kérdést, hogy mi a pápaságnak a legjellemzőbb tulajdonsága, a legeslegfontosabb, legalapvetőbb, az, hogy a vallás és a világi hatalom teljesen összeolvad. Semmiféle különbség nincs közte. A pápa az egyszerre szentszék, egy vallásnak a feje, és egyszerre egy szuverén államnak a feje. És ebben az egykori római birodalomnak a hagyományát viszi tovább, mert miért volt a császároknak olyan abszolút hatalmuk, a római császároknak? Azért, mert az ő kezükben volt a világi hatalom, az abszolút világi hatalom, egy személyben birtokolták, és ők voltak a pontifex maximusok, az államvallás fejei is. Templomuk volt, kultuszok volt, Istennek kijáró tiszteletben részesítették őket. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy ha megcsinálják, arra veszi rá az ország a lakosait, hogy csinálják meg a fenevad hasonmását, képmását, akkor ez nem kevesebbet jelent, mint ennek az országnak az egész társadalmi rendszerének a radikális és teljes átalakulását, ellenkezőjére annak, ami eredetileg volt. Ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy alkotmányváltoztatás. Ennél kevesebbről nem lehet szó. Aki ismeri, az tudja, hogy az Amerikai Egyesült Államokban hihetetlen tisztelet övezte a közelmúltig a történelmi alkotmányt, és ez nagyon-nagyon le volt védve, hogy ehhez nem lehet hozzányúlni. De azt mondja, hogy mégis meg fog történni, ráveszi az ország lakosait, hogy alakuljanak át a fenevad képmására, változtassák meg a történelmi alkotmányt, döntsék le a válaszfalat az állam és az egyház között. Egyébként ennek nagyon komoly előjelei vannak. Ma már jó ideje mondogatnak ilyeneket amerikai keresztény körök is, hogy hát tulajdonképpen az állam és az egyház szétválasztása egy történelmi értelmetlenség volt, mert az úgysem lehet szétválasztani. Meg olyanokat is mondanak, ez is egy ilyen jelmondat, hogy hát az egy mitosz, hogy államot és egyházat szétválasztani, azt nem lehet szétválasztani. Tehát vannak előszelei ennek bőséggel. És azért, az is érdekes, hogy azt mondja, hogy nagy jeleket cselekszik, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből, és a jelekkel hiteti el az ország lakosait, hogy csinálják meg a fenevad képmását. Ez valami olyasmire utal, hogy bár már nagyon különbözik ez az ország attól, amilyen eredetileg volt, nagyon-nagyon sok minden fellazult, de mégis még jelek és csodák bevetésére is szükség lesz ahhoz, hogy meggyőzzék az ország lakosait erről a változtatásról. Hogy miféle jelek, csodák, az ember arra gondolhat, hogy az amerikai úgynevezett evangélikál protestantizmus, amely átível különböző felekezeteken ez az irányzat, karizmatikus beállítottságú irányzat, itt nagyon nagy hangsúly esik a Szentléleknek a látványos megnyilatkozásaira, gyógyításokra, jelekre, csodákra, és valószínűleg erre kell gondolni, de majd a beteljesedést meglátjuk a jövőben, amikor azt mondja, hogy jeleket és csodákat is produkálnak azért, hogy a föld lakosait meggyőzzék erről a változtatásról. És a további most nem is olvassuk, ugye ezt mondtuk, hogy csak a 11-től 14. verset szeretnénk megérteni, és most rátérnék még arra, hogy miért volt egy mérföldkő ennek a proféciának a teljesedésében az, ami a múlt év utolsó negyedévében történt. Még a teljes kibontakozás hátra van, de szeretnénk, ha mindenki látná ezt a lényeget, hogy a profécia szerint ennek az országnak át kell alakulni a pápaság képmására, és hogy a legszorosabb együttműködés lesz a római pápaság és az Amerikai Egyesült Államok között, annyira, hogy az előbbinek minden hatalmasságát cselekszi, és arra kötelezi az embereket, hogy imádják, feltétlen engedelmességgel adózzanak. Akkor tehát, ha nézzük azt, hogy mi ez a bizonyos mérföldkő, talán először induljunk ki abból, hogy ugye mondtam, hogy a pápaság halálos sebe már 1929-ben gyógyulni kezdett, amikor önálló országot kapott, még ha kicsit is, és utána a különböző országok sorban ismerték el ezt az új államot, és diplomáciai kapcsolatot létesítettek vele. kivéve az Amerikai Egyesült Államokat. Mert ők egészen a 80-as évek elejéig nem létesítettek diplomáciai kapcsolatot, mert azzal érveltek, hogy az ő alkotmányuk ezt nem teszi lehetővé, mert az azt mondja, hogy nem csak tiltani nem lehet vallási tevékenységet, de támogatni sem. És ha ők most egy felekezettel kivételeznének, hogy velük még diplomáciai kapcsolatban is vannak, mert ugye világi hatalom is, meg egyház is, akkor ezzel kiemelten támogatnának egy vallási irányzatot, és ezért nem mentek ebbe bele. De a 80-as évek elején, Reagannek az elnöksége alatt mégiscsak megvalósult ez, és azóta aztán nagyon komoly fejlemények vannak, és emlékezhetünk arra, hogy például, akik figyelték, hogy amikor II. János Pál pápa meghalt, aki ugye nagyon meghatározó egyéniség volt, már az amerikai méltóságok ott voltak a ravatalánál, már nagyon sokat változott ez a korábbi elzárkózás, eltávolodás, és amire én pedig különösképpen szeretnék rámutatni, hogy 1994-ben egy nagyon fontos dokumentum született, aminek az a címe, hogy evangélikálok és katolikusok együtt a harmadik évezred missziójáért. Mi az, hogy evangélikál? Ezt a fogalmat nálunk nem nagyon ismerjük. Néha fordításban elrontják és evangélikust fordítanak, de ennek semmi köze a luteránus egyházhoz, hanem ugye említettem, hogy hívő protestánsok indították el tulajdonképpen az amerikai civilizációt, és amikor aztán telt az idő, és a felvilágosodás eszméi, a nagy francia forradalom eszméi Amerikában is terjedtek, és ennek nyomán ott is megjelent egy ilyen szabadosabb, alapvető hittételeket megkérdőjelező keresztény teológia, és elindult a szekularizáció, az elvallástalanodás, akkor ezek a protestánsok nagyon harciasan keltek ki ez ellen. És az evangélikál protestáns azt jelenti, akik úgynevezett öt fundamentumhoz ragaszkodnak, az ilyen fellazító modern irányzatokkal szemben, a klasszikus keresztény hittételekhez, Jézus szűztől való születése, valóságos feltámadása, stb. És kimondottan háborút indítottak a modern teológia ellen, és a szekularizáció ellen. Mert bármilyen őszinte emberek voltak azok a zarándok atyák, akik oda először kivonultak, a lelkismereti szabadság elvét ők sem értették. Itt Európában annyira bevet volt az eretnekek üldözése, hogy ők ezt nem értették, és egy olyan elméletet alakítottak ki, hogy ők az új Izrael. Most őnekik Isten odaadta ezt a földrészt, most ők azt Isten ajándékaként kapták, és most ők egy Isten országát fognak itt fölépíteni. Ugye Bostonban, ahol az első ilyen nagy telep létesült, ott kötelező volt mindenkinek vasárnap istentiszteletre menni. Ha valaki vasárnap dolgozott, kalodába tették, nyilvánosan megszégyenítették, mert úgy fogták föl, hogy ez Isten országa, itt a Biblia törvényei szerinti országot fogunk fölállítani. Tehát két hagyomány van Amerikában, ne tévesszük el. Az egyik hagyomány az államegyház szétválasztása, teljes lelkismereti szabadság mindenkinek, ez jön Roger Williamstől és az alapító atyáktól, akire ugye a francia forradalom is, a eszmély is, a felvilágosodás is hatottak, de a másik hagyomány ez, hogy ez Isten országa. Hát tudjuk, mi van még a dolláron is, ami ugye egy Istenben bízunk, és én emlékszem rá, 87-ben jártam először Amerikában, és ott az, aki engem autóval vitt, nagyon hosszan beszélgetett egy benzinkutassal. Ami visszajött az autóba, kérdeztem tőle, hogy hát miről beszélgettek ilyen sokáig. Azt mondja, hát ő egy hívő protestáns, és azt fejtegette nekem, hogy azért van földrengés most San Franciscóban, mert nem tartjuk meg a vasárnapot. Tehát nekem olyan érdekes volt ez, hogy még mindig így gondolkoznak, hogy az ország minden lakosának meg kell tartani, mert ez Isten országa, itt az Isten törvényeinek kell érvényesülni, és azért büntet Isten földrengéssel, mert ezt nem tesszük. Tehát ez a kétféle hagyomány van Amerikában. És ahogyan felerősödött a szekularizáció, az elvallástalanodás, és főleg az abszolút szabadságnak a kinövései, a szélsőségei, ugye, homoszexualitás, nem változtatás, stb. Ez kihívta az ellenreakciót ezeknek a konzervatív protestánsoknak a részéről. És őket hívják evangélikál protestánsoknak, tartozhatnak a legkülönbözőbb felekezetekhez. És 94-ben ez az egyezmény így jött létre, 20 evangélikál vezető személyiség és 20 katolikus vezető személyiség írta alá, tehát evangélikálok és katolikusok együtt a 21. évszázad evangélizációjáért. Mert azt tartják közös célnak, hogy Amerikát újra Isten országává kell tenni, vissza kell evangélizálni. Tehát ugye ez az emberiségre jellemző, hogy mindig a ló túlsó oldalára esik. Ugye lelkesedtek az emberek francia forradalom felvilágosodás eszméért, létrejött a modern ateizmus, létrejött a modern gondolkozásmód. De amikor ennek a szélsőségei már káoszt teremtenek, és emberek elkezdenek attól tartani, hogy ez már itt nem normális, és ez tönkreteszi, akkor az ember visszazökken a ló másik oldalára, most azt mondja, jöjjön a rend, jöjjön a vallás, akkor most megpróbálunk azzal rendet teremteni. És ez az egyezmény azért is nagyon érdekes, mert szeretnék idézni egyetlen mondatot a Nagy Küzdelem című könyvből. Így olvasom. 1888-ban írta. Az Egyesült Államok protestánsai elsőként fognak átnyúlni a szakadékon, és kezet nyújtani a spiritizmusnak. Itt megállok egy pillanatban, az angol szövegben egy spiritualizmus, az több, mint az asztaltáncoltató spiritizmus, ami a Szentléleknek az ilyen látványos dolgaira teszi a hangsúlyt. Tehát azt mondja, az Egyesült Államok protestánsai elsőként fognak átnyúlni a szakadékon, az egész karizmatikus mozgalom is Amerikából indult, és kezet fognak a spiritualizmussal, és átnyúlnak a mélység felett is, hogy a római hatalommal kezet fogjanak. E hármas szövetség hatására az ország követni fogja Rómát a lelkiismeret jogainak eltiprásában. Megkérdezem, tényleg elsőként nyújtottak kezet? Hát azt hiszem, többen emlékszünk rá, hogy 1999-ben született meg a közös nyilatkozat, a Luteránus Világszövetség, világviszonylatban a legnagyobb protestáns egyház, és a katolikus egyház között. Tehát ez 5 évvel megelőzte. Tehát tényleg ők voltak az elsők, ahol létrejött egy ilyen protestáns katolikus szövetség, és utána csak 99-ben jött ez a közös nyilatkozat, és utána ehhez csatlakoztak az anglikánok, a református világszövetség, a metodista világszövetség, ami azt fejezte ki, hogy feloldjuk a 16. századi ellentéteket, és már visszavonjuk egymás kárhoztatását, mert olyan nagy cél az, hogy a világ újra evangélizálása, és a világ megjobbítása érdekében kell összefogni. Most január 26-án ért véget a Nemzetközi Ökumenikus Imahét, és annak a témája ez volt, hogy összefogni a világ megjobbításáért. Tehát ez egy olyan cél, hogy a világ megjobbításáért, hogy ez magasabb cél, mint hogy katolikusok és protestánsok ellentétben maradhatnának egymással. És most már csak nagyon rövidre fogom a szót, ami még a mérföldkőre rá kell, hogy mutassunk. Ugye nagyon érdekes volt, hogy amikor Trumpnak az első elnöksége volt, akkor ezt mindenütt hallottuk, hogy az amerikai evangélikál protestánsok szavazataival nyerte meg az elnökséget. Mert ezek a protestánsok eleinte tartózkodtak a politikától, de a tévé sztár prédikátoraik meggyőzték őket, hogy az ő szavazataikkal a politika befolyásolásában nekik szerepük lehet, és legyen is szerepük. És emlékszem, hogy akkor a Trump első beiktatása idején Szenci Sándor, aki a baptista szeretett szolgálat vezetője volt itt Magyarországon, éppen kint tartózkodott Amerikában. Ugye ott a baptista egyház egy nagyon tekintélyes egyház, és meghívást is kapott ő is Trumpnak a beiktatására. És amikor hazajött, egy heti lap interjút készített vele. És azt fejtegette a riporternek, hogy mostantól fogva Amerikában a Biblia lesz a középpontban, és Amerika átalakult teokráciává, ami azt jelenti, hogy Isten uralom. Erre a riporter rákérdezett, micsoda? Ő nem ismerte a bibliai proféciákat, és ő elképesztő képtelenségnek látta ezt, hogy Amerika teokráciává alakul. De ő már akkor azt mondta, hogy ebbe az irányba megyünk. Tulajdonképpen most látjuk, hogy megszakadt Trumpnak az elnöksége, és volt ott 4 év, az egy kegyelmi idő volt a világ számára is, az evangélium hirdetése szempontjából is, mert Trump most milyen programmal lép fel? Ugye? Azzal a programmal lép fel, hogy ő egyrészt aranykorszakot hoz. Ugye mindenki gondolkozni kell azon, hogy Jézus azt mondta, az ő eljövetele előtti világ hasonló lesz Noé napjaihoz. Akkor szerintünk reális dolog aranykorszakot várni. Most Jézusnak van igaza, és a realitások is ezt mutatják, vagy lehet itt aranykorszakot várni. A másik, ez szó szerint ő így fogalmaz, hogy ő hatalommá teszi a kereszténységet újra Európában. De majd délután kifejtjük azt, hogy mióta gondolkoznak a protestánsok is így, hogy itt a földön kell az Isten országának létrejönni. Erre irányul az is, hogy a világ megjobbítása érdekében fogjunk össze. Ez jó messzire tolja Krisztus eljövetelét, még úgy értelmezik az 1000 éves korszakot, hogy az itt a Krisztus uralma, tényleg egy aranykorszak a földön. És aztán nem tudom, észrevettük el, hogy egy új kormányszervet is létrehozott Trump. Ennek az új kormányszervnek a neve a Fehérház hitéleti irodája. Ez azt jelenti, hogy közvetlen a kormányzat mellett szinte szimbolikus az állam és az egyház összeolvasztása, és egy sztár tévéprédikátort nevezett ki a vezetőjévé, ez a bizonyos Paula White, és ugye milyen érdekes kereszténység ez, amely ragaszkodna a konzervatív keresztény értékekhez, de ahogy Trumpnak harmadik felesége van, ennek a Paula White-nak harmadik férje van, és ő is milliárdos mellékesen. Tehát ő vezeti most a Fehérház hitéleti irodáját. És milyen sapkát viseltek Trumpnak a hívei a kampány során? Jézus a királyom, Trump az elnököm. Egyértelmű a vallás és a világi hatalom összefonódása. Jézus a királyom, Trump az elnököm. Azt hangsúlyozzák, hogy Amerikát vissza kell hódítani Istennek, keresztény országgá kell tenni újra, és azt gondolják, hogy lehet erkölcsöt állami törvényekkel megparancsolni, és a szélsőségeket úgy visszadugni a palackba ezzel, és ez rendkívül megtévesztő a keresztények számára. Azt mondják, hát azért ez most majd a keresztény értékek érvényesülnek. És nem látják azt, hogy Krisztus sohasem akart igénybe venni világi hatalmat. Ő elég konkrétan kimondta, hogy az én országom nem a világról való, és hogy kényszerrel nem lehet isteni törvényeket betartatni az emberekkel, hiszen még a 10 parancsolatban is mit olvasunk? Azt mondja Isten, irgalmasságot cselekszem azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Akik belső egyetértésből, szeretetből tartják meg az ő parancsolatait. Nem pedig állami törvényekkel kényszeríteni. Sem az erkölcsöt, sem a vallást nem lehet állami törvényekkel kényszeríteni. Csak a lelkiismereti szabadság elnyomását lehet létrehozni. Nagy kártételként, de ténylegesen ezeket a problémákat így megoldani nem lehet. Ezeket már csak a Jézus visszajövetele oldhatja meg. A Jézusnak a szabadító megjelenése, olyan hatalmas válság tömeg létezik a mi mai világunkban. És azzal szeretném befejezni a mai igehirdetést, hogy a végén szeretnék rámutatni arra, hogy tulajdonképpen ez az irányzat tovább fog haladni. Most még vannak bőven surlódások a pápaság és akár Trump között is, és ezt majd a délután megbeszéljük, hogy milyen természetűek ezek. Tehát most még nem tartunk ott, hogy szoros együttműködés, és megy ebbe az irányba. És nagyon könnyen lehetséges az is, hogy Trumpnak az irányzata még valami botrányba belebukik, vagy nem is viszi végig a 4 évet, lehet, de hogy ez az irányzat jelen van, és rendkívül erőteljesen halad előre, azt nem lehet nem látni. Olvastam egy újságcikket, amit egy Amerikában élő magyar származású történelem tanár írt, és ugye azt még mindnyáján tudjuk, hogy a világ meglepődött Trumpnak a megválasztásán, meg az amerikaiak is nagyon meglepődtek, és ebben ez a történelem tanár azt írja a cikkében, azt mondja, mintha egy láthatatlan, de jól hallható parancsszó hangzott volna el jobbra át, és kijött ez az eredmény. Tehát még ő is utal, hogy valami, mintha valami misztikus háttere lett volna ez egésznek. Hát mi meg tudjuk mondani, hogy ezt a parancsszó honnét származott, az ős ellenségtől, aki akarja előre vinni a maga terveit. Tehát, hogy a Jóisten nekünk még ad-e még valami kegyelem időt, azt nem tudjuk. De azt megtanulhattuk, hogy hirtelen fordulatok lehetnek. Emlékszünk rá, hogy Jézus milyen sokszor mondta ezt? Ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Hirtelen változásokkal lehet számolni, és nekünk nagyon komolyan kell venni Krisztus eljövetelének a közelségét. És azt a bizonyságtételt, amit itt olvasunk, hogy az a Nagy Küzdelem című könyvben is, hogy az utolsó nagy küzdelem kétféle kereszténység között fog lezajlani. Nem vallástalanság, ateizmus és kereszténység között, hanem kétféle kereszténység között. Az egyik kereszténység az lesz, amit Pál apostol így jellemez, felveszik magukra a kegyesség látszatát, de megtagadják annak erejét. A másik kereszténység pedig az, amiről Jézus azt mondta, hogy Isten országának ez az evangélium, az eredeti, amit én tanítottam. Vagy azt mondja, az örökké való evangélium. Azt hirdettetik minden népnek. És ez egy döbbenetes dráma, hogy kétféle kereszténység ütközete. És délután majd, illetve a beszélgetése majd azt is előhozhatjátok, hogy hát ebben az egész világ benne lesz-e? Mi van a többi nagy világvallással? Ezekre a kérdésekre majd délután keresünk választ. De most minden esetre azt láthatjuk, hogy a 2000 éve Bibliánkban ott lévő profécia az kézzel foghatóan teljesedik. Ebbe az irányba mennek a dolgok. A bárány szarú fenevad úgy szól, mint a sárkány, és még ennek további fejleményei lesznek a teljes átváltozásáig ennek a hatalomnak a bibliai proféciák szerint. Tiszteljük a Bibliánkat, vegyük komolyan, hogy a profécia olyan, mint a sötét helyen világító lámpás, segít megérteni a körülöttünk zajló folyamatokat, és felkészülni arra, hogy Isten oldalán hogy foglaljuk el a magunk helyét, hogy végezzük el a magunk feladatát emberek megmentése, megváltása érdekében. Amen.